Orsi, téged szeretnek a kutyák eléggé, főleg megharapni. Neked volt három különböző kutya harapásod is. Ezek mik voltak pontosan?
Mind a három gyakorlatilag gyerek és kamaszkoromban harapott meg, azóta ilyen incidensem nem volt, és én azt gondolom, hogy mind a háromban alapvetően én voltam a hibás, mert még nem ismertem a kutyákat, féltem tőlük, és a félelmemben hisztérikusan tudok reagálni. Ez nem csak kutyákra igaz, hanem bárki, aki megijeszt, vagy ha fura szituációba kerülök, akkor én is egyből harapok és marok. Tehát amikor a kutyák részéről jött hasonló reakció, akkor nem szabad lett volna csodálkoznom. Az első az volt, hogy még azt hiszem 8-9 éves lehettem, a vállamon máig ott van a nyoma. A barátnőmnek volt két pulia, és én javasoltam, hogy milyen mókás lenne, ha a pulikkal együtt mennénk szánkózni. A barátnő mondta, hogy ez nem annyira jó ötlet, de én mondtam, hogy szerintem ez szuper, mert hogy akkor mi felülünk a szánkóra, a kutyákat meg így valahogy így megfogjuk, és akkor hát mindegy, gyerek voltam. Tehát, hogy így leszántunk velük a hegyoldalról. És a kutya annyira megőrült ettől, nem tetszett neki az ötlet, hogy ahogy elindultunk, és én azon akartam nevetni, hogy lobog a kutya, na ez lett volna a lényeg.
Ez ilyen elképzelhető. Tehát vizuális kép az megvolt, hogy lobog.
És ahogy így elindultunk, a kutya így elkezdett először ugatni, én nem engedtem el, mert akkor kezdődött volna a repülés, és így bele a foga a vállamba. És hát tetanusz, rohantunk, vérzett, meg minden, és nem tudtam haragudni a kutyára, mert utána a barátnőm mondta, hogy ha én nem találom ki ezt a baromságot, akkor ez nem lett volna. Ez volt az első. A másik, hogy akkor már 14-15 éves voltam, az egyik barátnőm kapott egy tacskót, de már a menhelyről fogadták be, tehát már nagy kutya volt, de nagyon félős. És épp előtte volt egy incidensem egy tengeri malaccal, azt nem mesélem el, mert az nem vett jó fényt rám, és ilyen szomorúan mentem át a barátnőmhöz, a tengeri malacnak vége lett, tehát hogy ez a lényege. És én mondta, hogy ne közelítsek a kutya felé, mert annyira sérült, annyira még maga alatt van, meg próbálják kioldani belőle a bántalmazás emlékeit. De hát én meg azt gondoltam, hogy egy aranyos kis kutya arra való, hogy játszunk, és akkor elkezdtem dobálgatni tárgyakat, hogy hozza vissza, meg táncoltam vele, meg nem tudom, és akkor erre a reakciója az volt, hogy térdem harapott. És hát itt is ugye beláttam, hogy nem kellett volna hergelnem egy bántalmazott kutyát, tehát ma már nem csinálnám ezt. És mondjuk a harmadik, ott egy kicsit kérdéses, hogy ki volt az igazi hibás. Ott bicikliztem, és futott utánam a kutya, és majd itt nem tudom, biztos kapok választ rá, hogy ilyenkor mit kell tenni, mert ugye én nagyon megijedtem. Tehát elkezd futni egy kutya, nem tudom milyen volt, kb. Ekkora kutyus. Utána, hát én először visítani kezdtem, aztán utána lábamat felkaptam, aztán utána mentem tovább, de hát utána ugye csak-csak hajtani kellett a biciklit, és a kutya meg utolért, így befogta a bokámat, és így mentünk szerintem egy fél kilométert, hogy a kutya a bokámon, én meg tekertem, és hát akkor utána megint tetanusz és izék.
És ott tehát, a közelben volt, bocsánat, hogy közben a kutya gazdája?
Nem, ez falun volt Letenyén, és én a falu határában mentem, azóta sem tudtuk meg, hogy ki a kutya gazdája. Miért, ha ott lett volna?
Falusi
sétáltatta magát a kutyát.
Ja. Ugyanaz a helyzet, ha ott van a gazda, hanem hogy ez a gazda felelőssége.
Igen. De az első két esetben valóban így, ahogy elmondott, szerintem egyetem, és nekem ami megakadt rögtön, a fajta. Tehát ugye tacskó és puli. Tehát mind a kettő az a fajta, akire, hogyha megnézzük a statisztikákat, gyakrabban harapnak.
Tényleg?
Igen. Tehát például a tacskó az kifejezetten a top listák elején áll, főleg itt családon belül gyakran kap oda, pedig ugye az is egy divatfajta, ugye főleg a törpe tacskó milyen aranyos, meg gyakran megveszik, de nagyon kell érteni hozzá.
De nem lehet az, hogy frusztrált, az embereknél is mondják, hogy pici férfiak a...
Az is benne van, a tacskó az egy olyan fajta, amit arra tenyésztettek ki, hogy borzokkal küzdjön sötét üregekben, tehát van egójuk, úgymond. Ilyen szempontból is sokszor nehezebb velük családon belül. Ha még van egy ilyen háttér, amit említettél, hogy esetleg félelem is van, meg félelmi agresszió, az még erre rátehet.
De mit kell ilyenkor csinálni egy tacskóval? Vagy nincs remény? Tehát, hát, vagy nincs esély? Tehát nem, a tacskó az
nem,
kész?
Nem nyomod rá a feszültséget tovább. Tehát ami tök jó kijött a sztoridban, mint jó, a harmadik az tényleg egy olyan dolog, hogy az ha azt mondom, hogy minden nap megesik, mert sajnos, ez visszatérő sajnos, probléma igen. Egyre jobban, tényleg? Főleg falvakban, hogy kiengedem a kutyát, igen. Menjen, sétáljon, megsétáltatja magát. Az első kettőnél, ez tök jó, hogy ezt így beismered, meg felvállalod, hogy azért ott azért te voltál ludas, és azért tök jól leírtad azt, hogy a kutyában mi ment végig, mert azért, és akkor most Sári mindjárt megerősít, hogy azért a kutyatámadásoknak a nagy része az nem azért történik, mert úgy egyébként a kutya az agresszív, és ő ki szeretne belőle tépni egy darabot, hanem azért történik, mert egy olyan mennyiségű stresszel találkozik egy helyzetben, amit már nem tud elkerülni, és hogyha elér arra a bizonyos pontra, akkor ő támad azért, hogy abból a szituációból kijöjjön.
Hát és nála ez egy kommunikáció, tehát az, hogy oda kap, vagy harap, az ugye nála egy kommunikáció, ami nekünk, aki antropomorfizálunk, ugye furcsán hangzik, mert mondjuk bármennyi stressz ér engem, valószínűleg a legutolsó lenne, hogy valakire mondjuk a buszon ráugranék és megharapnám a vállát.
Hát de ilyen is történik.
Az ember is, ha olyan a helyzet, fölpofozzuk a másikat.
De viszont így van, tehát akkor nem ütésre már áll az ára meg a keze.
Vagy hogyha olyan stresszorod van, akkor nem az illetőt pofozod föl, hanem elmész haza, és akkor az asszony tovább gyereket, adott, nagymamát, igen. Vagy fölrugod a kutyát, és akkor igen. Abból meg lesz.
És ez egyébként a kutyáknál is létezik. Tehát ez az elnyomott energiák
más tovább helyen. Adja?
Igen.
Fú, akkor ezt most megkérdezem, hogy nagyon sokat vitatkoztunk a barátnőmmel erről, hogy léteznek-e gonosz állatok. Tehát, hogy mint ahogy a gonosz emberek is erről beszéltünk, hogy alapvetően, mert embereknél is már valaki megszületik, és már csecsemőként olyan, hogy ránézel, és tényleg, mint az ördög ott. De tényleg vannak ilyenek. Tehát, hogy, és nem csak horrorfilmekben. Tehát, hogy valahogy genetikusan ez a... ott lehet-e az állatokban.
Én a gonosz szóval, meg ugye az ilyen szavakkal mindig érdemes óvatosan bánni. Az tény, hogy állatoknál is, most minden genetikai hallamtól eltekintve, vannak olyan betegségek akár, vagy idegrendszer elváltozás, ami kiválthatja azt, hogy szélsőséges agressziót mutat, kutyáknál is előfordul. Ez benne van a pakliban, általában ezek az esetek elég hamar kiderülnek. Főleg, hogyha szakemberhez fordul a kutyatartó, és akkor a szakember vagy tovább küld egy másik szakemberhez.
De mondjuk egy domestikált állatnál, tehát egy kutyánál szerintem tehát nem tudott tovább szaporodni. Tehát az, amelyiknek ilyen hajlama volt, ugye azt már elnézést a kifejezésért, de 150-200 évvel ezelőtt agyoncsapták. Tehát amelyik ugrott, vagy ilyen úgymond, akkor nevezzük gonoszságnak, vagy ilyen hajlamai voltak, tehát nem is, hogyha genetikailag öröklődött, nem is tudta ezt továbbadni. Hát én úgy gondolom, hogy manapság, ami nagyon sok problémát okoz, ez a kutyaharapás, ez nem azért van meg gonosz a kutya. Az, hogy mondjuk olyan szinten elferdül a személyisége egy bizonyos életkorra, hogy úgy néz ki számunkra, hogy gonoszszá vált, annak azért előzménye volt. Tehát akár a bántalmazták, akár rossz volt a szocializációja, a dominánssá nevelték, de ez, hogy mondjuk így eredendően gonosznak szülessen egy kutya, én szerintem ez kutyánál nem nincsen, mert egyszerűen nem volt lehetősége tovább szaporodni. Biztos, hogy vannak olyan személyiség egy kutyánál is, mint ahogy köztünk is, hogy nem vagyunk egyformák.
Alattomosak, sunyik.
Hát itt viszont mondjuk a fajtákra utalnék, bár azért és az egy pejoratív szava.
Kicsit az is antropomorfizált.
Igen, így van.
Jelleg az alattomos meg a sunyi.
Akkor ebből a szempontból mondhatnánk, hogy a tacskó sunyi, holott nem, és igen. Most a tacskósok nehogy szidjanak engem, mert nekem is van tacskóm egyébként, három kutyám közül az egyik tacskó, de akár nevezhetjük így, hogy sunyi, mert ő is tipikusan. Tehát valaki bejön, akkor így elmegy mellette, mint egy trolibusz, majd megfordul és elkapja, tehát ő egy nagyon jó házőrző. Tehát úgy, hogy ezekkel az antropomorfizált kifejezésekkel nyilván állatok esetében, mert egy ember azt mondjuk, hogy sunyi, az teljes mértékben egy negatív jelző.
Neked egy csomó tulajdonság már mindig függ a kontextus, hogy most igaz, hogy ez most negatív vagy pozitív, vagy mi a helyzet vele. De egyébként visszatérve erre a született gonoszságról, és ugye az embereknél ugye van ilyen, oké, látjuk az arcán, valami miatt nem szimpatikus, lehet, hogy csak úgy jött össze szerencsétlennek, de ugye ezt szokták kutatni humánpszichológiában nagyon sokszor, hogy van-e ilyen, hogy valaki úgy egyébként gonosz. És ugye ez a klasszikus, mennyi a genetika és mennyi, amit a környezet hozzáad, és nagyon hajlunk arra, amennyire tudom, humánpszichológia még mindig ott tart, hogy oké, hogyha még genetikailag meg megöröklésre kerül, ez most szép magyar volt, tehát megöröklünk olyan hajlamokat, készségeket, negatív készségeket, hogy agresszívebb vagyok, meg stb. Azért kell ahhoz egy olyan környezet, ja, persze, ami ezt kiváltja. Uh-huh. És ugye akkor megint szóba kerül az, hogy mennyire tudunk kutyát tartani, mennyire tudunk kutyát nevelni, mennyire neveljük félre a mai világba, amikor gyerekként tartjuk a kutyát és pont félre neveljük, meg ugye hányan tartanak úgy kutyát státuszszimbólumként, hogy akkor jó, elvadítom, mert hogy az legyen egy ilyen robosztus valami, végigmegyek vele az utcán, akkor tartsanak tőlem, féljenek tőlem. Tehát egy csomó oka lehet, én úgy gondolom annak, hogy egy kutya az úgy egyébként agresszív lett. És ott van mellett a másik is, amikor nem tudjuk olvasni a testbeszédét a kutyának, amikor tovább nyomjuk rá a feszültséget, és akkor nem tud az egészen mit kezdeni. Tehát a kutyatámadásoknak a nagyon nagy része, az amcsik szoktak csinálni nagyon sok ilyen kimutatást erre, hát azok családon belül történnek.
Nálunk
saját
is,
családi
nálunk
kutya.
Is. És erről mindig azok a videók jutnak eszembe, amik terjednek a YouTube-on, ahol a gyerek nyúzza meg cukizik a kutyával, a szülők meg ott veszik bőszen a videóra.
Mosolyog
a kutya.
A kutya
meg adja a jelzéseket, hogy fiú, hogyha tovább folytatod, mindjárt leharapom.
Az a Rottweiler-es videó, biztos láttátok, megy körbe, ahol moroga a kutya és vicsorog, és egyszerűen így nézi az ember végig, egy pici gyerek öleli. És az anyukája, aki videózza, mondja, hogy jaj, de mosolyog a kutya.
Igen. Jaj, Istenem. Aha.
Igen, és ebben a probléma az, hogy hogy az anyuka, tehát ezzel nem mindenki fogja a fejét, mert ha megnézed az ilyen videóra adott reakciókat, egy csomó esetben szívecske, like, milyen cuki, milyen édes, milyen jól el van a gyerek a kutyával, és aki megért a kutya testbeszédéhez, az tényleg így nézi, mert attól félsz, hogy most fogja letépni a gyereknek a fejét, a Rottweiler.
De nem lehet, hogy ebben benne van az is, hogy az ilyen cuki kis animációs filmekben mondjuk az, hogy egy kutya így csinál, az tényleg az, hogy mondjuk jó fej, vagy nem tudom, tehát hogy ezek a rajzfilmek, az animációs filmek más üzenetet közvetítenek.
Annak a rétegnek, aki nem találkozik élő állattal x éves koráig, csak innen van információja az állatokról, hogy megnézi a, nem tudom, én pici pónimat, meg nem tudom, mik.
A házi kedvencek, titkos élete, stb. És akkor máshogy tudsz olvasni, vagy mást kapsz, mert végül is ezek ilyen modellezik, hogy hogyan kéne élni vagy viselkedni, és akkor ezt a modellt látjuk, akkor mi is ehhez igazodunk. Tehát ez azért elég megtévesztő
tud lenni. Hát ez a lila tehén esete, nem? Tehát amikor életében először lát a gyerek tehet, és hogy nem lila, tehát mert ugye a csokoládén csak azt láttam.
Igen, meg a csokis tej az barna tehénből van. Erről is lehetett hallani.
Más kérdés, ugye itt azért a szülők felelőssége, hogy meg kéne mondani a gyereknek, hogy az teljesen jó, amit ott látsz, csak nem az a valóság.
Csak kérdés, hogy a szülő tud-e róla.
Ezt akartam mondani, hogy itt állatvédelmi oktatásról beszélünk, hogy mondjuk ezt el kéne már kezdeni óvodáskorban, és elmondani a gyereknek, hogy azért, mert mondjuk a kutya nem oda pisilt, ahova kellett volna, nem kell megütni, meg bántani, hanem lehet tanítani. Hiába neveljük már óvodáskortól a gyereket erre, hogyha utána hazamegy, és azt látja, hogy a kutya véletlenül bepisilt, mert szerencsétlen 10 óráig bezárva tartották, és az apja meg mondjuk össze-visszaveri a kutyát. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy mit lát otthon. Tehát hiába akarjuk elkezdeni, hogyha teljesen más, és valószínűleg a szülői minta azért a sokkal nagyobb nyomot hagy.
Mondja csak.
Jelen meg pont így a nevelés, hogy az állatok tiszteletét most nem csak a kutyákkal kapcsolatban, hanem minden szinten meg kéne tanítani, és nekem erről van egy nagyon szép élményem. Nem tudom, itt ki ismeri január herceget, Baksasós Jánost, és egyszer, még amikor jól volt, egy házi buliba mentünk vidékre. És vidéken azért tudjuk régebben, főleg amikor még nem tiltották, ez egy 15 éves történet, voltak láncon kutyák, ott ki voltak kötözve ezek a szörnyű kutyaházak, és ahova mentünk a helyre, január herceg azt csinálta, hogy önmagát, a láncot a saját nyakára tette, és amíg a buli tartott, addig ő a kutyaházban, ott a tűző napon meg feküdt, és ha jöttek a kisgyerekek, kérdezték, hogy a furcsa bácsi miért fekszik ott így megkötözve, és hát azért, mert hogy nézd meg, alkotótársaink, vagy azok a lények, akiket ugyanúgy tisztelünk és szeretnünk kéne, ugyanígy fekszenek és üvöltenek, és magukból kikelve a tűző napon láncon a nyakukban. És láttam, hogy főleg ott a falusi gyerekek, akik először láttak egy ilyen, én most azt mondanám, hogy performance-on, így nagyon mélyen megérintődtek, és ők már valóban szerintem máshogy fognak a kutyákhoz, macskákhoz, meg bármilyen élőlényhez állni.
Milyen jó ez egyébként, milyen jó példa, hogy amikor az ember kezd kutya úl viselkedni, illetve azt csinálja, hogy mi bánunk a kutyákkal, az milyen megrökönyödést vált ki, holott megfordítva elvárjuk azt, hogy a kutya a mi kommunikációnkat értse, és ha mi nem ugrálunk föl az asztalra, akkor a kutya se ugorjon föl, nem? Tehát ez nagyon jó példa, hogy micsoda tényleg ilyen kommunikációs zavar ez, hogy, néha sokszor én is azt hiszem, hogy az embereknek az arcába kell tolni a képet vizuálisan, és akkor jönnek
az empátia úgy jobban kialakul, vagy egyszerűen átmegy az az üzenet, hogy
miért bánsz így. Összerakja agyban azt, hogy mi mivel függ össze.
Vagy esetleg jobban átérez, hogy az a szegény ember mit él át ott a tűző napon egy láncon, és akkor jobban át tudja érezni, hogy hát az érző lény is gyakorlatilag ezt érzi át.
És az a baj, hogy tehát a láncos kutya sztori az még mind a mai napig aktuális. Tehát Magyarországot, hogyha nézzük, azért a nagyvárosok, illetve a falvak, azok mind a mai napig szerintem. Ott van egy nagy szakadék állattartási kultúra szempontjából. Nem akarok általánosítani, mert vannak falvak, ahol jól tartanak kutyákat, vannak városi részek, ahol egészen biztosan mind a mai napig vannak láncon tartott kutyák, de
már büntetik, de még... tehát hogy már nem tarthatod.
De ez is egy nagyon, mert ugye a jogszabályban úgy van, hogy tartósan megkötve. Most ez egy nagyon, nem szabad. Most ez egy jó kérdés, hogy mit értünk tartósan alatt. Ez nagyon sokszor egyedi elbírálás. És én ugye, hogy most mit, 2 óra, 3 óra, 8 óra? Mert hogyha mondjuk egy telepőrző kutyáról van szó, én ismerek olyan kutyát, amit napközben, amikor autószerelő műhely, amikor nyitva van, akkor meg vannak kötve a kutyák. Nyilván nem egy méteres láncon, egy kicsit nagyon, de igenis mozgásukban korlátozva vannak addig, amíg ügyfélforgalom van. Viszont amikor bezárnak 5-kor, el vannak engedve a kutyák, és 5-től másnap reggel 6-ig folyamatosan rohangálnak.
Ja, mondjuk ez az egyik, ez a másik,
meg hogy nem. Tehát, hogy ez mindig ugye egy egyedi elbírálást igényelne, a másik pedig, hogy mondjuk egy hosszú futóláncon tartott kutya adott esetben, nem biztos, hogy kifogásolható tartási mód. Körbe tudja a kertet szépen egy hosszú futóláncon, nyilván nem 24 órában, 0-24-ben, tehát itt azért a szélsőségekre kell gondolni, amikor tényleg vidéken hányszor látjuk, hogy egy 2-3 méteres láncra van szerencsét, de ezek mind meg is bolondulnak.
Itt igazából az a legrosszabb, hogy ugye a kutyát nem tudjuk megkérdezni,
hogy neki
érzi magát.
De azért látszik, tehát hogy mondjuk a... Egyszerűen érzed, ha egy jól tartott, szeretetben és nyugalomban, saját élettérben levő kutyával vagy együtt, meg egy megfélelmített, nem komfortos életet élő kutyát látsz.
De ezt egy nagyon szeretetnél is látjuk.
Igen.
Hány ilyen nagyon szeretetnél, és szakemberként az ember szakszemmel ránéz, akkor látszik, hogy az állat szenved. Pedig gyakorlatilag 2 hetente házhoz jár a fodrász hozzá, a legdrágább kutyatápokat teszi, de egyszerűen emberként van kezelve, rosszul érzi magát. Uh-huh. És sok esetben meg mondjuk egy vidéken napi 3-4 órát megkötve tartott kutya sokkal jobban érzi magát.
Úgy összességében.
Igen.
Tehát én mindig azt mondom, hogy a szélsőségek azok sosem jók. Tehát ugye ott van az, hogy egész életében egy kutyát láncon kikötök, másrészt pedig ott van, hogy tartok egy kutyát magamhoz kötve, érzelmileg folyamatosan velem van, tutújgatom, babusgatom, szép ruhába fölöltöztetem, legyen neki strasszos mindenféle, csinálok neki szülinapi partit, és hogyha már felhozott, hogy én mit szoktam mondani, erre szoktam azt mondani, hogy csináljon neki szülinapi partit, tehát tegyen a fejére föl csákot, így egy happy birthday, legyen kis mancsalakú torta, jöjjenek át az ismerősök, mindenki boldog legyen, a kutya is nagyon boldog lesz, mert azt látja, hogy tele van körülötte pozitív érzelemmel minden, ugye arra reagál, csináljuk a képeket, toljuk föl Instára, Facebookra, mindenhova, lesz majd belőle sok like, de utána fogjuk meg azt a szerencsétlen kutyát, és vigyük le a parkba, és játszunk vele, mert őt igazából az érdekli.
Legyen más kutyák közt.
És legyen más kutyák között, szocializálódjon, stb. Mert ez meg a másik véglet. Tehát az hogy nem láncon tartom a kutyát, attól még az nem jelenti azt, hogy én az ő igényeit, az ő szükségleteit én figyelembe veszem, ismerem, és megteszek, és teszek azért, hogy azok kielégítésre kerüljenek. Ez ugyanúgy a másik véglet, csak más jellegű problémák.
A másik klasszikus példa még a láncos kutyáról eszembe jut, nekem is volt juhász ismerősem, tehát a kutya egész nem dolgozik. Tehát ugye tereli a nyájat, azt csinálja, amire ki lett találva, és akkor esetleg este megkötik. hogy ne menjen el. Azért mennyire más az, mint akár egy olyan élet, hogy a kertben él a kutya, de egyedül. Tehát még a kertben is, ha megvan a mozgástere, nincs meg az a szociális kapcsolat, meg nincs kielégítve az a vágya tulajdonképpen, hogy emberrel együtt legyen, főleg a terelő kutyáknál. Még mindig sokkal rosszabb a kutyának szerintem, mint hogyha mondjuk a juhász estére megköti. Az más kérdés, hogy azért a magyar juhász kultúra nincs a helyzet magaslatán, tehát ott nem csak megkötik a kutyákat, de az ösztöneik legalább ki vannak elégítve ilyen szempontból.
Hasonlítsuk össze azzal a kis testű kutyával, amit mondjuk lakásban tartanak, és évekig még sétálni se viszik le, mert ugye a kutya pelenkát kiteszik, oda szoktak
neki. Istenem.
Tehát annak milyen nyomorult élete
és
van.
És ez divat?
Hát hogyne. Vagy a másik, amitől én rosszul vagyok, úgyhogy kutyásként ugye mindenhova viszik magukkal, ez rendben van, de nem mindegyik kutya alkalmas arra, hogy mindenhova mindig vigyék. Tehát azért, mert mondjuk a családdal elmegyek egy étterembe, és viszem a gyerekeket, ha tudnak viselkedni, ugye? Ez egy másik. De hányszor van, hogy egy kutyabarát étterem, behozzák a kutyát, és egyszerűen tényleg kellemetlen, mert nem tud a kutya viselkedni. Zavarja a többi vendéget. És ezt én kutyásként mondom. És nagyon sokszor azt gondolom, hogy azt látom, hogy itt nem a kutyás és a nem kutyások között szokott a konfliktus lenni, hanem a normális, felelős kutyatartók és a felelőtlen kutyatartók között.
Csak, ja, bocs.
Mondjad.
Ja. Nem csak olyan könnyű felelőtlen kutyatartóvá válni, tehát akaratunkon kívül, mert én pont ebbe estem bele akkor, amikor nekem volt két kutyám, és én jó akartam lenni, meg figyelni akartam rájuk, de egyszerűen nem tudtam, mert hirtelen ötlet volt. Tehát mindegy, az egyik lakótársamnak volt egy írterjere, most egy kis lakást képzeljünk el, tehát egy 70 négyzetméteres lakásban laktunk hárman, plusz hozta ezt a kutyát. És mondta, hogy hát ennek van egy testvére ennek a kutyának, a Patrik volt a fiú kutya, az volt ott, és Terry, és hogy el fogják altatni, ha én nem fogadom be. És akkor ez ilyen zsaroló szituáció, de nem hagyom, hogy egy életerős kutyalányt elaltassanak, hát akkor jöhet Terry is. Patrik és Terry bekerült ebbe a kis lakásba, a harmadik emeletre, belváros, vagyis hát belbuda.
Mind a kettő írfor.
Igen,
vagy
írterjer. Igen. De hát közben én nekem ugye volt egy egyetemista életem, vagy akkor már dolgoztam valahol. Ez a másik lány, ez pszichopata volt, nem érdekelték a kutyák, tehát hogy ő voltak éppen azt gondolta, hogy behozza ide, és akkor innentől ez az én dolgom. Hát azt se tudtam, hogy kell egy kutyával bánni. Rántottát kaptak reggelire első nap, mert hogy voltam, hogy hát ami nekem jó, hát ott láttam, hogy ott nézelődnek, aztán utána már vettem ilyen kajákat. Akkor kiderült, hogy nagyon okos kutyák voltak, de hogy azért nekik nagyon nagy a mozgásigényük, és ott a pórázon ott mentem, hasra estem, mert egyik erre szaladt, másik arra, amikor mondjuk nap végén este 10-kor eszembe jutott, hogy hát nekem van két kutyám, és annyira tiszták voltak, mert a fürdőszobába mentek be pisilni, meg mindent, de azért már nyűszítettek, amikor hazaértem, és tudtam, hogy nem rájuk lehetek dühös, de hát, és akkor utána hova vittem volna, fáradt munkanap után, nem fogok velük futkorászni, levittem a kocsmába, és akkor mindenki úgy, hogy Patrik és Terry a két kocsma kutya, és akkor ott feküdtek így az asztal alatt, és végül már, tehát hogy akartam róluk gondoskodni, de nem tudtam, nem fért az időmbe, energiámba.
Hát de gondoskodtál róla azért, mert legalább utána, tehát ebből látszik, hogy próbáltad, hogy utána érdeklődtél, így utólag, hát gondolkodsz ezzel, hogy biztos jól csináltam el, tehát nagyon sokan nem így csinálják.
Tudod, hogy hányan?
Igen, ez az, amit akartam én is mondani.
Vagy akkor mi?
Nem,
csak annyira sajnáltam ezt a két kutyát, mert láttam, hogy nem jó, nem
láttad,
jó nekik.
És, nem igen. Jó.
És közben meg szerettek engem, mert annyira meghatott, bocsánat, csak ez, hogy annyira meghatott, hogy átvették a hangulatot, a szomorú voltam, Terrire mindig számíthattam, oda jött, meg nem tudom, de egyre jobban nyomasztott, hogy nem boldog ez a két kutya, és azt mondom, hogy egyből érted, hogy hiába van a szeretet, hiába próbáltam én meg mindent, de hát el kellett mennem két napokra, a szomszédnéni az már csak örjöngött, hogy a két kutya bonyít, szóval végül vidékre ajándékoztuk őket egy telekre, ahol futkorázhatnak meg minden, de
igen, de tudod, mit csinál ilyenkor felelőtlen?
Mit?
Nem vidékre ajándékozza, hanem bemegy menhelyre vele, ott hagyja, vagy kidobja.
Vagy nem is érdekli.
Vagy nem érdekli.
Ezt erre akartam kiukadni, hogy az, hogy te ezt így tudatosan végigkövetted magadba, az, hogy ezt te így fölvállalod, hogyha a kutyatartók, akik úgy egyébként nagyon kutyabarátnak hívják magukat, mondjuk egy olyan fele körülbelül ezt felvállalná, akkor sokkal kevesebb állatjóléti probléma lenne. Mert mit csinálok? Azt csinálok, hogy én tartok magamnak kutyát, olyat, amilyet én szeretnék, mert hogy én jól nézek ki mellette, vagy a kutya jól néz ki a lakásba, vagy ilyen másnak nincs. Egy csomó státusz szimbólumként tartják a kutyát. És az, hogy a kutyának ez jó, azzal nem foglalkozik. Tehát sokan megrekednek azon a ponton, hogy azért, mert én boldog vagyok attól, mert nekem van ez a kutyám, ebből, ettől a kutyának
is. Nem, én erről beszélek, hogy a tisztelet, tehát hogy az a másik ezt élet, tehát így hogy ezt kell szerintem gyerekkortól, mert mégiscsak egy másik élet, akármit gondolunk az életről, vagy az emberekről, vagy az állatokról, de ugye én tényleg azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a másik lénnyel jól legyünk, és csak akkor tudunk mi is jól lenni. Hát én ezért vagyok kiakadva, ez egy kicsit messzebb vezet, hogy hogyan lepusztítjuk a környezetünket, hogy nem törődünk semmivel, és ugyanúgy aztán majd csodálkozunk, hogyha ez az egész ránk omlik. Tehát a rosszul tartott állatok, a rosszul tartott világ, aztán leshetünk státuszszimbólumainkkal, meg a kényelmes lakásunkkal.
Igen, kiemelném a felelősségvállalást, ami ugye a te esetben megvan, ez ami hiányzik az emberekből, a másik pedig a tévedésbe ismerése. Tehát itt ugye arról van szó, hogy láttad, hogy valami nem stimmel, valami nem jó a kutyának, és egy megoldást keresel. Tehát azzal nincsen semmi probléma szerintem, hogyha valaki, de abból van probléma, hogy mondjuk hirtelen fellángolásból beszerez egy kutyát, de ilyen előfordul, mint tudjuk. Nem ez a fő probléma, hanem az, hogy utána nem ismeri be. Tehát akkor a szomszéd a bolond, mert nem bírja elviselni, hogy vonyít a kutyám, a kutya nem normális, tehát az emberek többsége így áll hozzá, hogy vele nincsen semmi probléma. Tehát nem meri felvállalni azt, hogy én egy téves döntést hoztam, mert befogadtam egy kutyát, egy macskát, egy kamoileont, egy leguánt, nem való nekem, és ezért megpróbálok valami olyan megoldást találni, ami az állatnak is jó. Ezt én nagyon hiányolom. Tehát ha idáig eljutnánk, hogy a emberek tükörbe néznének, és azt látnák a tükörbe, ami tényleg ott van, és nem azt, amit szeretnének látni, akkor már nagyon nagyot lépnénk előre.
Ez én úgy gondolom, hogy egyre kevésbé divat, hogy emberek. Én lehet, hogy rossz fele nézek, meg rossz fele kommunikálok, de én azt látom, hogy ez nem divat Isten igazából már.
A tévedésbe emberek... ismerés?
Igen.
Hát én ebben egyébként nem vagyok pszichológus, tehát nem értek ez a részéhez, de szerintem azért társadalmi szinten is van ennek egy olyan alapja, hogy eleve olyan iskolákban jövünk föl, ahol ha tévedsz, akkor egyest
kapsz. Ja, igen, tehát az egész társadalmi berendezkedésünk az olyan...
is van egy ilyen...
Hogy nem merik? Tehát, hogyha mondjuk ezt így kinevelődik.
Hogy ez
biztos,
gyengeség.
Hogy van egy egó is, egó része, de egy gyengeség.
Gyengeség, hogyha te fölvállalod azt. Tehát engem az én egomban, ami olyan, amilyen, abban azt tehát nem fogok meginogni abban, hogyha én azt mondom valakinek, hogy bocsánat, yeah. én ezt nagyon el. Nekem ez, én tudom azt, hogy vannak hibáim, tudom azt, hogy vannak pozitív dolgaim, engem nem zavar az, hogyha nekem azt kell mondanom, hogy bocsánat. Itt ennél a helynél, ahol most vagyunk, ide mondjuk nem tudtunk most behozni kutyákat. Kérték, hogy ne hozzunk be kutyákat. Szeretik a kutyákat, nekik ez fontos témakör, az történt, hogy valaki erre sétált, fogta, behozta a kutyáját, és lehúgyoztatta a kutyával a bokrot. És amikor a tulajdonosok szóltak neki, hogy hát uram, nem itt kéne meghúgyoztatni a kutyát, akkor erre a válasz volt, hogy de nem is itt húgyozott a kutyám, és fogta az illető magát, és kiment. Tehát neki ez fájt valami miatt, ez valószínű, hogy valami pszichés sérülést okozott volna, hogyha azt mondja, hogy jaj, elnézést kérek.
Elnézést, arra úgy
azt hittem, nem tudtam, hogy ez nem kutyafuttató. És ez egy, és ezt nem tudják, de most komolyan. Tehát én ezt tapasztalom. És mellette meg ott van az a folyamatos társadalmi nyomás, és ugye ez már akkor szociálpszichológia, hogy akkor feleljél meg, legyél mindenben a legjobb, legyél jobb mindenkinél, stb. Ebbe hol fér az bele, hogy én azt mondom, hogy Úramisten, nekem vannak negatív tulajdonságaim, vagy én valamit elrontok. Hol fér ez bele?
Jó, hát még ez messzire vezet, de nem csak itt van mondjuk az, hogy felelős vagy nem felelős valaki, mert én például azt látom, hogy csoda, hogy mondjuk az én szüleim gyerekkoromban ellen tudtak tartani, hogy egy csomó szülő mondjuk zsarolt helyzetben van, mert a 2-3 gyerek kórusba visít minden nap, hogy kutyát akarok, macskát akarok, ezt akarok, azt akarok. És a szülő mondjuk tartja 2-3 évig a frontot, de utána csak oda dob egy vizslát, hogy jó, akkor ha megígéritek, hogy... Miért? Ja jó, hát tudom, jó. Majd ezzel is van most egy történetem, nehéz idők állnak mögöttem. De hogy akármilyen kutyát tájékozódás nélkül, és akkor utána felborul a család élete, És pont az, hogy oké, nem mondhatom ki, hogy tévedtem, vagy a gyerekek előtt is kínos, hogy a gyerekek még tovább visítanak, de azt szeretnék, hogy inkább apuka sétáltassa, és anyuka vigye, tehát, hogy ők csak anyuka simogatni akarják, tehát semmi mást. És akkor innentől nagyon nehéz, és akkor mondjuk az apuka meg kirakja erdőszélen, vagy múltkor annyira szomorú volt, egy ipartelepen fotóztunk, vagy a barátom fotózott, és egy ilyen látszott, hogy egy fajkutya, aki régen jobb napokat látott, így oda jött, mint egy ilyen zombi, és hát szívgörcs, hogy ez mindjárt megesz, de nem a kutya, csak így felmászott így a kocsiba hátul a hátsó ülésre, és akkor valószínűleg ott rakták ki valahol, és ő csak arra várt, hogy akkor újra mondjuk családban vagy gondoskodva legyen.
Tehát látszott rajta, hogy teljesen szocializált, igen. Nem egy ilyen kint született kobor.
Igen.
Tehát ezeket kellene, amire én mindig azt mondom, hogy egy-kettő ilyet a után követhető megbüntetni, és ennek nagy média visszhangot adni.
Igen.
És akkor lenne talán visszatartó ereje. Vagy akkor egy talán kicsit jobban átgondolnák. De nincs visszatartó ereje, tehát valami nagyon extrém állatkínzásnak kell történnie, hogy abból hír legyen.
De az a baj, hogy ezeket a dolgokat, mind a mellett, hogy jogilag is, hogy állatkínzás, az, hogy kirakod a kutyát az erdő szélén, tehát abból, hogy ebből ügy legyen, abból, hogy ennek visszatartó ereje legyen, én úgy gondolom, hogy az még azért hosszú idő. Tehát az ilyen nagyon komoly, nagyon biztosítékot kicsapó ügyek azok, amik bekerülnek a médiába, amikben esetleg lesz majd egy letöltendő, és akkor mondjuk,
de én úgy gondolom, hogy ha például ugye ami állandó probléma a póráz nélkül sétáltatás. Igen. Tehát, hogyha ami jogszabályban benne van, hogy közterületen ebben csak pórázon lehet sétáltatni, és olyan személy által, aki képes annak a megfékezésére. Hogyha a póráz nélkül sétáltatókat elkezdenék büntetni, akkor ez már egy jelentős olyan visszatartó tényező lenne, hogy esetleg jobban átgondolnák, hogy
na ez az, ami nekem érzékeny témám.
Hogy bemerik-e vállalni.
Hogy én szoktam póráz nélkül sétáltatni. Ugye itt a nehéz az, hogy nem tudunk még differenciálni azok között, a kutyások között, akik póráz nélkül tudják irányítani a kutyát, meg aki azt hiszi, hogy tudja, de nem tudja.
Én most azért vitatkoznék veled, mert én tudom, hogy te nagyon értesz a kutyákhoz, tehát az biztos, hogy te kutyád, amelyik póráz nélkül sétál melletted, az egy behívható kutya. Én viszont saját szememmel láttam, amikor a vakvezető kutya, amelyik aztán abszolút talán meg tud mondani, a kiképzésen mindenen túlment, le volt róla véve a hám, szépen sétált, megijadt, és így beszaladt a troli elé. Egy vakvezető kutya, saját szememmel láttam, olyan satúféket nyomott a troli, hogy gyakorlatilag az összes utas így előre. Tehát annál jobban nevelt, tebb vagy kiképzett kutyát nem nagyon tudok elképzelni, a vakvezető kutya. És itt ez a probléma, hogy én elhiszem, hogy úgy gondolja a tulajdonos, hogy behívható, de mondjuk egy forgalmas helyen, ha viszi a járdán...
És azt, tehát bocsánat, azt hozzáteszem, hogy forgalmas helyen, ahol van ilyen kockázat, én is mindig pórázom, viszem őket.
Tehát ez
figyelj, én például megijedek a póráz nélkül tartott kutyáktól, és nem érdekel, hogy a gazdája mit gondol.
Tehát nálunk ez például úgy néz ki, hogyha látom, hogy valaki már egy picit fél tőle, kutyák jönnek lábhoz, és elkerüljük, vagy akkor pórázra veszem őket. Tehát itt a gazda felelőssége.
De hányszor probléma, én mindig pórázon viszem az én kutyámat, nekem egy törpe pincserem van, én beismerem, hogy egy nem kellemes személyiség, tehát lehet, hogy a fajtájából adódik, lehet, hogy én nem neveltem, megfelelően nem tudom. A lényeg az, hogy nem egy kutyabarát kutyáról van szó. Én pórázon sétáltatom, rengeteg problémát okoz, hogy a póráz nélkül sétáló kutya rohan felénk, az enyém megy neki, és amikor kiabálok, hogy oda fog morogni az enyém, de nem bántja, akkor nagyon sokszor visszakiabáltak, hogy az baj, mert az enyém viszont bántani fogja.
Na ez az, amiről mi beszélünk, hogy ez mind olyan dolog, ami helytelen. Tehát, ha valaki
de ezeknek
póráz...
retorziót kellene ilyenkor, tehát
de akkor teljesen jogosan.
Azt is nagyon tudom szeretni, hogy ez pont tavaly volt, egy kölcsön lakásban voltam, és ott egy fifike, az ott állandóan ott a téren is, póráz nélkül, meg a házba is, és én valóban félek fifikétől, jó, ekkora, de akkor is, és akkor ahogy kimegyünk, egy habzószájjal jön fifike, én visítok, akkor a néni az szintén szívinfarktus kap, és még ő kezdett el velem kiabálni, hogy miért támadna meg egy ilyen aranyos kiskutya egy ilyen nagy darab nőt.
Kedves!
Oké.
Valami csúnyát kellett volna mondani, hogy azért, mert öreg a gazdája, vagy valami hasonlót. Borzasztott ez a mami emberi.
Na, de egyébként a kutyaharapások részben ebből is fakadnak, hogy nem ismerik a saját kutyáikat az emberek.
Klasszikus példa, hogy rendelőbe behozzák a kutyát, akkor általában át kell vizsgálni, az első, hogy bekötjük a száját a kutyának. Nagyon sokszor 10 tulajdonosból 8, jaj, hát miért köti be, hát az fáj, az én kutyám soha nem harap. És hát tudjuk, hogy dehogy nem, hát hogyha átvizsgálom és fájdalmat okozok neki, persze, hogy oda kap. Most ilyenkor, ha gonosz lennék, akkor ugye azt mondanám, hogy jó, akkor álljon a fejéhez, és akkor a saját tulajdonosát is megharapja. De annyira nem értenek hozzá, hogy ez az én kutyám soha nem harap meg senki, dehogy nem.
Én ezt a múltkor úgy tapasztaltam magamon, egy új állatorvoshoz mentünk a kutya, csak a kisebbi kutyámmal, a Mudival. És ugye mondtam neki teljesen magabiztosan, hogy hát egyébként ugye oktató vagyok, meg jól szocializált a kutya, meg tényleg nem harap, látja. És csak látom az állatorvos, hogy először ismerkedik a kutyával, meg megállapítja, hogy jó, tényleg nem harap. És akkor láttam be, hogy igen, de tulajdonképpen a tulajdonosok 90%-a ugyanazt mondja, mint én, hogy nem harap a kutyát.
És nem tudja, hogy
és közben meg se inleg. Igen, tehát rajtam nem látszik, hogy egyébként én tényleg értek hozzá, és ez a baj, nem. Azt hiszem, hogy értek hozzá, maradjunk ennyiben,
de van némi tapasztalatom mindenki a
hátam mögött. De tényleg, ugye oktatóként mi is azt látjuk, hogy bejön a tulajdonos, és teljesen hamis képe van a kutyáról. És főleg, és ezt kell valahogy át...
És főleg így, hogy azért, ahogy így hallgatlak titeket, hogy azért tehát úgy jön le az egész, mint hogyha az, hogy a kutya harap, hogy az mint valami negatív dolog lenne, hogy jó, hát az én kutyám az nem harap, szerintem az én kutyám az nem tem. De hogy az emberek úgy fogják föl, tehát lenne egy ilyen benne, hogy jó, az én kutyám az miért harapna? Hát az ilyet nem csinál. Tehát az én fifikém miért harapna meg egy vadidegen embert? Egy az én fifikém az miért támadna ki egy veszélyhelyzetben?
Megmondtam neki, hogy ne harapjon.
Igen, jó van, akkor legalább elvettem a szarkazmust, amit mondott. Azt hittem komolyan mondott. Na, tehát ezeket tényleg nem fogjuk föl. És a másik az, hogy azt nem fogják föl sokan kutyások, hogy vannak, akik félnek kutyáktól. De most oké, hogy saját hibádból, de azért van neked a válladon, itt is, azért félsz megvannak
a... Félsz a kutyáktól? Tehát szerinted emiatt, hogy volt ilyen élmény?
Nem amiatt félek.
Nem amiatt?
Tehát, hogy én tényleg nagyon szeretem a kutyákat, és amelyiket ismerem, azokkal mind nagyon jó a kapcsolatom, és majd, hogyha lesz újra kertes házam, vagy kertes házban fogok lakni, nekem biztos, hogy megint lesz kutyám. De pont ezek miatt, a dolgok miatt, amikről itt beszélünk, az önismeret teljes hiánya, a kutya ismeret teljes hiánya, amiatt én azt gondolom, hogy rengeteg tényleg az olyan állattartó, akivel én nem szívesen találkoznék üres utcában, csak a kutya meg ő, vagy... Tehát, hogy sok a rosszul nevelt kutya, aki valószínűleg szívesen megharapna engem, hogyha...
De hogy van egy ilyen tartás?
Idegen vagy kutyáktól idegen tartok. Van? Jó, de én az idegen emberektől is tartok.
Én is.
Érdekes, mert én például nem félek egyáltalán a kutyáktól, de valóban, amikor velem van az én kutyám is megyek, akkor azért tartok tőlük. Tehát valószínűleg egy ilyen támadást könnyebben tudnék kezelni, mint aki nem abszolút hozzá nem ér.
Hát most attól függ, mert ugye egy csomó helyen, például régebben Dél-Olaszország teli volt szabadon kódorgó kutyafalkákkal, vagy hát Tájföldön, amikor ott vagyunk lent, akkor nekem nagyon nehéz volt megszoknom. Én eleinte nem szívesen mentem be mondjuk gyalog a faluba, vagy a táborhelyünktől, a bungalónktól. És akkor mondták, hogy hát szokjak hozzá, hogy itt kutyafalkák vannak, ezek nem bántanak. És tényleg nem is hallottam még ott ilyen kutyatámadásokról, meg tényleg ezek, mondjuk amikor a bokorból előjön egy ekkora albino doberman, és így oda néz, akkor azért állt meg bennem az ütő. De amikor ezek a kis korcsokot szaladgálnak, meg oda jönnek, meg kérték, hogy ne etessük őket, mert hogy kapnak máshonnan kaját, utána megtanultam velük így együtt élni. De például volt egy, akitől nagyon féltem, az mindig a nyomomban szállt, és ott kocogott, ha megállt, és nem tudtam, hogy mit akar tőlem. Tehát, hogy pénzt vagy életet, a kutyának erre nincs szüksége. Tehát, hogy ezért nincs alapvető bizalmam. Tehát, ha nem készítenek ott föl, hogy ezek a kutyafalkák ott elvannak, meg ezer éve ott vannak, akkor szerintem én sokszor infarktust is kaptam volna.
És akkor most már ezt így elmondhatjuk így kb. Végszóként, hogy most már csak kutyád akkor lesz, hogyha olyan lesz a
körülményeid, igen.
És most már tudod jól azt, hogy akkor kutyát hogy kell tartani, miket kell tartani, mindent.
Igen, azt gondolom, igen.
Én úgy gondolom, hogy ez egy tök jó dolog, hogy megvoltak a tanulópénze, kifizetted a tanulópénzedet, és nem olyan dolgokra, amiből aztán valami hű, de nagy, nagy probléma alakult volna, és ezt tök jól így feldolgoztad, és ezt meg kimondottan köszönjük, hogy eljöttél, és ezt mind elmondtad nekünk. Úgyhogy
köszönöm,
köszönjük
hogy itt
szépen.
Voltam.
Köszönjük.